Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A tudományos gondolkodás története. Zénón apóriái és a démokritoszi atomelmélet. A 2004 őszi fél évében elhangzott előadás felvétele.
Tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket, Ropolyi Lászlónak hívnak, és a Tudományos Gondolkodás Története című órának az egyik előadását szeretném most megtartani. Ugye a Tudományos Gondolkodás Történetével kapcsolatban eddig főként az ókori tudomány problémáival foglalkoztunk, ez így lesz a mai napon is. Mielőtt hozzáfognék a görögök fizikai és kémiai ismereteinek a tanulmányozásához, előtte még szeretnék valamit általában a görög tudomány szakaszairól, fejlődéséről mondani. Hogy világossá tegyem, hogy a görögök fizikai és kémiai ismeretei milyen korszakokban, milyen jellegűek voltak. Ugye a tudománytörténészek szerint a görög tudományosságnak négy fontosabb korszakát lehet megkülönböztetni. Ez a négy fontosabb korszak a következő módon azonosítható. Az első korszak az úgynevezett preszokratikus korszak, vagy preszokratikus periódus. Ez lényegében az időszámítás előtti 600-tól 400-ig terjedő időszak. Ennek a preszokratikus korszaknak van egy nagyon fontos jellegzetessége, nevezetesen az a fontos jellegzetessége, hogy az a tudás, ami ebben az időszakban az emberek rendelkezésére állt, ez a tudás, ez a filozófián belül volt megtalálható. Tehát valójában azért is próbáltam úgy fogalmazni, hogy a görög tudományosságnak a történetével foglalkozunk, mert világosra szeretném tenni, hogy ebben az időszakban, tehát az első korszakban nem lehet arról beszélni, hogy önálló tudomány volna, hiszen minden tudás a filozófián belül található. És azok a gondolatok, amelyeket ebből a periódusból megemlítünk, ezek olyan gondolatok lesznek, amelyek filozófusoknak a műve, ma filozófusnak tekintett emberek műveiben fordulnak elő, és olyan elemek is ezek ráadásul, amelyek persze a mai tudomány szempontjából is érdekesek. De azért, mert a mai tudomány szempontjából érdekes problémákkal találkozunk itt, ez nem azt jelenti, hogy ezek a maguk idejében a görög tudomány részei lettek volna, hiszen, ahogyan mondtam, akkor még nem volt olyan tevékenységforma, amit tudománynak lehet nevezni. Ugye világos nagyjából. A következő korszak, a második periódus, az a negyedik század, időszámítás előtti negyedik századnak az időszaka. Ez az időszak, amikor Platón, Arisztotelész és más jelentős filozófusok működtek. Az az időszak, tehát a negyedik század az az időszak, amikor azok a tudományos eszmék, amelyeket megtárgyalunk, amik később tudományosnak mutatkoznak azok az eszmék, ebben az időben már nem általában a filozófiában, hanem inkább a természet filozófiában voltak megtalálhatók. Tehát ez az a periódus, amikor a ma tudományosnak tekintett gondolatok az adott korszakban a természet filozófia részei voltak. Ez is még az az időszak, amikor önálló tudományról alig lehet beszélni, pontosabban azt lehet mondani, hogy a IV. Század éppen az az időszak, Arisztotelész tevékenysége miatt elsősorban, amikor megkülönböztetődik a filozófiai, természetfilozófiai és a tudományos tevékenység. Tehát valójában úgy is mondhatnánk talán, hogy a IV. Századtól kezdődően lehet beszélni tudományról egyáltalán, legalábbis Európában vagy a görög kultúrában. Emiatt érdemes megemlíteni a következő periódust, a görög tudományosság harmadik szakaszát. Ez a harmadik szakasz az úgynevezett hellénikus vagy hellenikus korszak, a görög tudomány fejlődésének hellenikus korszaka. Ez az a korszak, amikor már van tudomány, sőt, úgy is mondhatjuk, hogy ez a görög tudomány aranykora. Ez az időszak, amikor körülbelül időszámítás előtt 300-tól 100-ig terjedő időszak, amikor a görög tudomány nagyon sok ma is ismert és ma is nagy becsben tartott eredményét megtaláljuk és előállították, például Euklidész, Archimédész és más híres tudósoknak a tevékenysége kötődik ehhez az időszakhoz. Végül a görög tudományosság fejlődésének a negyedik korszaka az, amit görög-római kornak szoktak nevezni. Ez a görög-római kor körülbelül az időszámítás előtti 100-tól időszámítás után 600-ig terjedő időszak, amelyik arról nevezetes, ugye, hogy születnek új eredmények, de ezek az új eredmények már nagyon sokféle értelemben a római birodalom közegében jelennek meg, illetve hát nagyon sokszor azt lehet látni, hogy nem annyira az új eredmények az érdekesek, hanem valamiféle technikai fejlődés vagy technikai haladás az érdekes. Tehát úgy is mondhatnám, hogy ez az az időszak, amikor a tudomány mellett már a technika is nagyon fontos szerepet játszik a társadalom életében. Talán néha úgy is szokták mondani, hogy itt a technika előtérben áll a korábbi időszakhoz képest. Oké, tehát akkor körülbelül ezek lesznek azok a periódusok, amelyekről szó lesz. És a későbbiekben akkor azt a célt próbálom követni, hogy görögök fizikai és kémiai ismereteiből, ezeken a szakaszokon áthaladva próbálok fölidézni néhány dolgot. Jó? Tehát először azzal fogunk foglalkozni, hogy a preszokratikus korszakban milyen fizikai és kémiai ismeretekkel rendelkeztek a görögök. Természetesen nem erről, ennek minden részletével nem fogunk foglalkozni, szeretnék kiemelni néhány szerzőt, vagy néhány gondolatot inkább, néhány olyan gondolatot, amit érdemes megvitatni, és utána tovább megyünk a következő korszakra. Az a célom azzal, hogy néhány gondolatot kiemeljek, hogy érzékeltessem, hogy mégis milyen stílusban gondolkodtak abban az időben. Ugye, tehát végül is az a feladatunk, hogy a tudományos gondolkodás történetét lássuk, tehát hogy milyen volt a tudományos gondolkodásnak a stílusa, milyen típusú problémákon és hogyan gondolkodtak abban az időben a tudósok. Oké. Az első korszakból, tehát a preszokratikus korszakból két problémát emelnék ki első látásra, hogyha valakinek van valami más kívánsága, lehet, hogy tudom teljesíteni, akkor mondjátok majd meg. Ez a két probléma, amit kiemelnék, a Zénon apóriák problémája, illetve a demokritoszi atomelmélet problémája. Tehát ez a két kérdéskör lesz az, amivel a preszokratikusokkal kapcsolatban szeretnék valamit mondani. Kezdjünk hozzá, tehát akkor a két fontos problémakör, az Zénon-apóriák kérdése és az atomelmélet. Kezdjük a Zénon-apóriákkal. Annak különféle okai vannak, hogy a filozófiai gondolkodás hogyan termelte ki a Zénon-apóriákat. Az egyik nagyon fontos probléma, amit ezzel kapcsolatban nagyon lényeges megemlíteni, az az, hogy abban az időben, tehát körülbelül az 5. században vagyunk időszámítás előtt, a nagyon lényeges kérdéssé vált a görög gondolkodók körében a nem létező és a nem létezés problémájának a megértése. Hogyan lehet elképzelni és megérteni a nem létezést? A nem létezés is létezik, vagy a nem létezés nem létezik? Ez itt a kérdés, ugye? Amit nagyon sokféle változatban megpróbáltak megérteni, és nagyon sokféle változatban tárgyaltak az 5. század környékén. Ezzel nem fogunk foglalkozni, hogy hogyan is, és ki is, és miként foglalt ebben a problémakörben állást. Az egyetlen probléma, amit ezzel kapcsolatban megvizsgálunk, az csak Zénon gondolatmenete lesz, vagy Zénon gondolatmeneteinek némelyike lesz, mert a tudományos gondolkodás számára ennek van közvetlen relevanciája. Tehát ez közvetlenül hasznosul, vagy visszautasításra kerül, tehát ez közvetlenül viszonyulnak nagyon sokszor a tudományos gondolkodáson a problémákhoz, amelyeket Zénon felvetett. Hogyan is néznék ki ezek a problémák? Zénon akkor azért gondolt ki apóriákat, nehéz kérdéseket, hogy ezeken a kérdéseken való gondolkodás világossá tegye mindenki számára, tanítómesterének, Parmenidésnek a pozícióját. Tehát Zénon apóriáknak az a célja, hogy világosan megértsük, hogy Parmenidésnek igaza van a következő kérdések vonatkozásában. Igaza van abban, hogy nem létezik mozgás, és igaza van abban, hogy nem létezik sok, vagyis sokféleség. Ami létezik, ami kétségtelenül létezik, az az egy, örök, változatlan, romolhatatlan, egész, teljes, még lehetne folytatni egy darabig, de ennek a jelentősége most a tudományos gondolkodás szempontjából talán nem annyira nagy, viszont annak nagyon fontos jelentősége van, hogy hogyan lehet érvelni a sokféleség és a mozgás létezése ellen. A zénoni gondolatmeneteket nem olyan egyszerű fölidézni amiatt, mert Zénon műveiből, vagy Zénon gondolataiból nagyon kevés maradt fenn. Ezért nagyon sokszor abban a helyzetben vagyunk, hogy kifejezetten abban a helyzetben vagyunk ebben az esetben is, hogy értelmezni kell azt a néhány töredéket, amit Zénontól tudunk, vagy amit mások is már értelmeztek azzal kapcsolatban, amit ők tudtak arról, hogy Zénon mit mondhatott. Tehát a dolog az nem feltétlenül tarthat igényt egy jól adatolható történeti háttérre, de a probléma az eléggé világos, és az, hogy ez a probléma volt a korszak számára, az is teljesen egyértelmű és teljesen világos. De mivel nagyon kevés konkrét töredék van, amit az Zénonnak kapcsolatban tudunk, ezért ez a konkrét gondolatmenet lehet, hogy nem pontosan így hangzott el annak idején. Hiszen muszáj valahogyan értelmezni valahogy, ahogy mondtam. Oké, tehát a zénoni gondolatmeneteknek van két, pontosan az zénoni aporiáknak van két része. Az egyik része az egy argumentáció, egy gondolatmenetet tartalmaz. Ebben a gondolatmenetben azt fogjuk adott esetben látni, hogyha föltételezzük a mozgásnak vagy a sokféleségnek a létezését, akkor ebből a föltételezésből ellentmondásra jutunk. Tehát ez a föltételezés egy logikai ellentmondást fog kreálni a gondolkodásunkban. Ezt a részt, tehát a gondolatmenetet magát úgy lehetne egyszerűen összefoglalni, hogy mivel a gondolatmenet, amit előadunk, az nem helytelen, tehát az onnan nem eredhet az ellentmondás, következésképpen csak is a mozgásnak és a sokféleség létezésének a föltevéséből, tehát magából a mozgás fogalmából, illetve a sokféleség fogalmából eredhet az ellentmondás. Másként mondva úgy is lehetne érvelni, hogy az zénoni gondolatmenet az világossá teszi, hogy a mozgás fogalma, illetve a sokféleség fogalma ellentmondást tartalmaz. És a gondolatmenet arra való, hogy ezt az ellentmondást, ezt világossá tegye. Ez egy nagyon fontos gondolatmenet. Ez néhány verzióját, vagy néhány szempontját ennek majd mindjárt meg fogjuk beszélni. Az zénoni aporiának egy további része az, amikor ennek a gondolatmenetnek az eredményét alkalmazzuk annak a kérdésnek az eldöntésében, hogy most létezik mozgás és sokféleség, vagy nem létezik mozgás és sokféleség. Mivel Zénon gondolatmenet az argumentum maga világossá teszi, hogy a mozgás és a sokféleség az ellentmondást tartalmaz, a kérdés úgy hangzik, tehát a maradék része az aporiának úgy hangzik, hogy létezhet-e valami, ami ellentmondást tartalmaz. Erre a kérdésre adott válaszban Zénon igénybe veszi Parmenidésnek az elvét, azt az elvet, amit hát végső soron a nagymestertől eredeztet, és amit feltétlenül érvényesnek tart, és amit el akar fogadni, és el akar fogadtatni. Ez pedig úgy hangzik, hogy ami ellentmondást tartalmaz, az nem létezhet. Következésképpen alkalmazva a parmenidészi ontológiát, vagy a parmenidészi, hát a létre vonatkozó parmenidészi tanítást, hogy tehát ami ellentmondást tartalmaz, az nem létezhet, arra kell következtetnie mindenkinek, aki elfogadja az Zénonnak a gondolatmenetét és a parmenidészi ontológiát, arra kell következtetni mindenkinek, hogy mozgás és sokféleség nem létezhet. Érthetően mondtam? Oké, akkor ha ezt megértettük, akkor nézzük, hogy hogyan is néz ki egy ilyen gondolatmenet. Jó? Tehát először arról mondanék valamit. Tehát az énoni aporiáknak van két csoportja. Az egyik csoport az a sokféleség lehetetlenségét próbálja illusztrálni, a másik pedig a mozgás lehetetlenségét. Egyszerűség kedvéért most itt csak az utóbbival fogunk foglalkozni, és azok közül is csak egyel. Négy ilyen aporiája van az énonnak, és az a következő négy. Az első aporiát dihotómiának hívjuk. A második aporiát, annak az a neve, hogy Achilleus és a teknős béka. A harmadik a repülő nyílvessző. Aporiája, a negyedik pedig a stadion nevet viseli. Nagyjából hasonló az aporiáknak a felépítése, és persze mindegyikből arra lehet következtetni, mindegyik azzal a következménnyel jár, hogy azt kell látnunk, hogy a mozgás ellentmondást tartalmaz következésképpen, mivel hogy ellentmondást tartalmaz, ezért nem létezhet. Nézzük meg, hogy hogyan is néznek ki ezek a dihotómia. A dihotómia az nagyon egyszerűen elmondható, és annak van a legvilágosabb szerkezete talán, és ez valahogyan a következőképpen fest. A kérdés az, amit vizsgálunk ebben a dihotómia aporiában, a kérdés az, hogy van két pont, két falu, két hely, és a feladat az, hogy az A-val jelölt helyről a B-vel jelölt helyre eljussunk. A kérdés az, hogy el lehet-e jutni A-ból B-be. Tehát van egy kérdésünk. Az aporia, minden aporia tartalmaz egy ilyen kérdést. Az elemzés az emlékeztet egy ilyen indirekt bizonyítás-szerű dologra. A következő módon zajlik az elemzés. Most tehát akkor nézzük meg, hogy milyen módon jön létre az argument. Hogyan érvel ebben kapcsolatban? Hogy milyen gondolatmenetet ad elő ezzel kapcsolatban az Zénon? Tegyük fel, hogy el lehet jutni. Vagyis tegyük fel, hogy lehetséges mozgás, létezik mozgás, és a mozgás révén el lehet jutni az A pontból a B pontba, az egyik helyről a másik helyre. Oké? Tegyük fel, hogy el lehet jutni. Mi következik ebből? Az, hogy A-ból B-be el lehet jutni, az azt jelenti, vagy azt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a mozgás során az A-B véges távolságot kell megtennünk, ugye? Tehát egy véges távolság van a két pont, a két hely között, és a feladat. Az a mozgás akkor működik, hogyha ezt a véges távolságot megtesszük. Hogy másként mondani, tehát mozgás révén ezt a véges távolságot le tudjuk küzdeni. Oké. Tehát ez még csak átfogalmazása volt annak az állításnak, hogy lehetséges mozgás, tehát hogy van olyan, hogy mozgás. Mozgás az azt jelenti, hogy az AB véges távolságot meg akarjuk tenni. A következő lépése a gondolatmenetnek az, hogy nézzük meg, hogy hogyan zajlik a mozgás, mi a mozgás végbemenetelének a processzusa. Ezzel kapcsolatban van egy fennmaradt töredék, ami úgy tűnik, hogy kétségtelenül Zénontól származik, és ez a töredék valahogyan úgy szól, hogy a mozgó mielőtt a célhoz érne, el kell, hogy jusson a feléig. Ugye? Érthető. Ez egy elv, amelyik a mozgás során mindig érvényben marad. Ez egy nagyon fontos elv, ugye? Tehát mindig mielőtt az egész szakaszt megtesszük, előtte meg kell tenni a szakasz felét. Ez egy nagyon fontos elv, és ezt, hogyha elfogadjuk ezt az elvet érvényesnek, akkor tovább léphetünk. Gondolom elfogadjuk, ugye? Tehát, hogy ahhoz, hogy mit tudom én, világos, ugye? Tehát ahhoz, hogy egy métert menjünk, ahhoz fél métert is kell menni. Most akkor, hogyha ezt elfogadtuk, ezt az elvet, akkor itt két felé ágazhat a gondolatmenet. Lehet, hogy nem is pontosan mondtam, hogy mielőtt. Kifejezés itt lehet, hogy nem is jó. Mert el lehetne úgy is mondani a dolgot, tehát, hogy előre haladó és visszafelé haladó gondolatmenetet is lehetne használni. Tehát lehetne azt mondani, hogy ahhoz, hogy a B-be jussunk az A-ból, először el kell jutni az út feléig. És ahhoz, hogy a fennmaradó fél útvonalat bejárjuk, ahhoz megint csak alkalmazhatjuk az iménti elvet, és azt mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy ezt a szakaszt megtegyük, előbb nyilván megint annak a felét kell megtenni. Ahhoz, hogy a fennmaradó utat megtegyük, először nyilván annak is a felét kell megtenni. Ez egy rekurzív gondolatmenet, ugye? Tehát, hogy az, ami érvényes volt az egészre, az érvényes lesz a felére is, annak a felére is, annak a felére is, annak a felére is. Érthető, ugye? És akkor azt mondtam, hogy itt kétfelé ágazik a dolog, mert itt ezt lehetett volna úgy is mondani, hogy mielőtt a B-hez jutunk, az előtt már az F-be kell eljutnunk, igaz? Tehát a feléig el kell jutni. És akkor mondhatjuk, de mielőtt a feléig eljutottunk, az előtt el kell, hogy jussunk ennek a szakasznak a feléig. Mielőtt ideig eljutottunk volna, el kell, hogy jussunk ideig. Mielőtt idáig, el kell, hogy jussunk ideig. És akkor ez egy ilyen visszafelé előadott argumentum, amelyikből valahogyan az derül ki, hogy nem tudunk elindulni talán, míg a másikból az fog kiderülni, hogy nem tudunk odaérkezni a B-hez. Majd mindjárt fogjuk látni, hogy hogyan és miként. Vagy hogy igen vagy nem, az mindjárt kiderül. Csak mondjuk válasszuk azt, amikor előre haladunk, ugye? És akkor nézzük meg, hogy abból mi következik. Tehát akkor azt mondtam, ugye, hogy először érvényes az egész az, hogy mielőtt az egészet megtesszük, azelőtt a felét megtesszük. Tehát akkor ezt így rajzolnám föl, hogy először meg kell tennünk egy AF szakaszt, ugye ekkorát. Utána ehhez hozzá kell adnunk a következőt, amikor a fennmaradónak a felét megtesszük, és ugyanezt újból hozzá kell adnunk megint egyet, megint egyet, megint egyet. Hozzá kell adnunk újból és újból és újból a fennmaradó szakasznak a felét. Ugye? Tehát ha ezeket... Ez érthető, ugye? Tehát így zajlik a mozgás. Mi következik ebben? Tehát, hogyha összeadogatjuk ezeket a feleket, ezeket a szakaszokat, tehát össze az egésznek a felét, aztán a felének a felét, aztán stb. Akkor ebből újból meg fogjuk kapni a megteendő utat, ugye? Tehát az AB-t valójában. Ilyen módon állítottuk elő, összeadogatással szépen összeadtuk az egész szakaszt. Csak hogy, ha most megnézzük, hogy ez az AB, ez milyen, akkor mit lehet látni? Azt lehet látni, hogy összeadtuk ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. Mindegyikről, erről a félről is, meg erről is, meg erről is lehet tudni például. Mit lehet tudni? Például lehet azt tudni, hogy mindegyik véges. Igaz? Honnan lehet tudni, hogy véges mindegyik? Hát például onnan lehet tudni, hogy az egész szakasz véges volt, akkor nyilván a fele is véges. Ez egy teljesen logikus gondolat, igaz? Tehát össze kell adni egy csomó véges szakaszt, méghozzá mennyit kell összeadni. Ezt mindenki meg tudja mondani. Hát nyilván végtelen számút kell összeadni. Hiszen ezt a végtelenségig fenn kell tartani ennek az elvnek az érvényességét, ugye? Tehát nem lehet az, hogy egyszer csak megállunk ebben a gondolatmenetben, és azt mondjuk, hogy most már nem igaz az, hogy mielőtt az egészet megteszed, előtte a felét meg kell tenni. Ezt a végtelenségig kell alkalmazni, következésképpen végtelen számú szakaszt kell összeadni, méghozzá végtelen számú végest kell összeadni. Ez idáig világos. És mi történik akkor, hogyha végtelen végest összeadunk? Azt mondja a zénoni gondolatmenet, valamilyen ért, vagy mondjuk tegyük fel, hogy azt mondaná zénon ebben az esetben, vagy azt mondhatná zénon, Hogyha végtelen számú végest összeadunk, akkor végtelen nagyságot kapunk. Ha végtelen végest összeadunk, hogy folyamatosan mindig újabb és újabb és újabb és újabb és újabb szakaszokat hozzáadunk az eddigiekhez, akkor ennek a végtelenségig zajló összeadásnak, vagy újabb és újabb hozzáadásnak az eredménye egy végtelen mennyiség lesz. Érthető? Érthető, gondolom. És akkor mi a helyzet? Akkor ott vagyunk, hogy a gondolatmenetnek, tehát az énom gondolatmenetének, az énom gondolatmenete egyik értelmezésének, amit most próbáltam elmondani, annak a végére értünk, de azt lehet látni, hogy az AB szakaszról egyszer azt láttuk, hogy véges, és ugyanakkor azt is látjuk, hogy végtelen. Hogyan lehet az, hogy egy szakasz hossza egyszerre véges is és végtelen is? Ez egy ellentmondás, ugye? Hiszen az egyik pontosan ellentét a másiknak, ami vagy véges, vagy végtelen. Következésképpen a gondolatmenet vége az, hogy a szakasz nem lehet egyszerre véges is és végtelen is, ez egy ellentmondás, és ez az ellentmondás nem az elvből következett, amit alkalmaztunk, nem az elv alkalmazásából következett, hiszen itt nem követtünk el semmilyen logikai hibát. Nyilván csak is abból a feltevésből következhetett, hogy egyáltalán lehetséges mozgás, mert hiszen pont a mozgást magát analizáltuk ennek a gondolatnak a segítségével. Oké? Tehát akkor azt lehet mondani, hogy a mozgás ellentmondásos. Mozgás fogalma tartalmaz egy kiküszöbölhetetlen ellentmondást, és ez az ellentmondás elég ahhoz, hogy akkor most a Zaporia következő szakaszában azt mondhatjuk, igen, Parmenides megmondta volt, hogy ami ellentmondásos, az nem létezhet, következésképpen mozgás nem létezik. Jó. Van-e valakinek hozzáfűzni valója, vagy kritikája, megjegyzése? Mindenki elhiszi? Senki se hiszi el? Nem is tudom, most higgyünk, vagy ne higgyünk a nagy zénónak. Vagy egyáltalán nem is olyan nagy, csak egy csomó tévedésnek a forrása, azért gondolatnak. Na, ki tudja. Senki sem mond semmit, akkor mondok én valamit. Tehát az egyik lehetséges, ezt az énoni problémát, ezt sokféleképpen próbálják megválaszolni, megoldani, valamit csinálni vele. Ugye hát az világos, hogy ez egy probléma. A tudomány különféle korszakaiban, különféle szerzők, különféle módon próbáltak amellett érvelni, hogy van mozgás, hiszen a tudományok nagyon nagy részben arról szólnak, hogy a mozgások mifélék, minek a mozgásáról van szó, hogyan kell a mozgást leírni. Mindenki tudja, ugye például a nagy Newton, aki még valami differenciál egyenletet is ajánlott, vagy ha nem is pontosan ő, de mindegy. Tehát tudjuk, hogy a klasszikus mechanika például nagyon nagy részben arról szól, hogy mindenféle módon a mozgásokat próbáljuk értelmezni és leírni. Most az a kérdés, hogy akkor nyilván, hogyha elfogadjuk a későbbi koroknak a gondolkodóinak pozícióját, akkor nyilván ő valami módon, ők valahogyan válaszoltak erre, vagy valamit kellett mondanunk erre. Kérdés, hogy mit mondtak? Mit mondhattak? Mondjuk a középiskolás fizika alapján mit mondana valaki? Például azt mondhatja, hogy hát, ha valaki tanult már, nem tudom persze most milyen matematikát tanítanak, de ha tanult már valamilyen matematikát a középiskolában, akkor tudja, hogy ez a gondolatmenetnek ez a lépése, ez nem állja meg a helyét, ugye? Tehát, hogy ezt nem lehet mondani, hogy ha végtelen számú végest összeadunk, ebben az értelemben, ahogyan itt előállítjuk ezt a végtelen számú végest, tehát hogyha ezeket itt összeadogatjuk, akkor nem végtelent kapunk, hanem véges kapunk, hiszen hogyha vesszük a felet, hozzáadjuk az egynegyedet, hozzáadjuk az egynyolcadot, és így tovább. Tehát, hogyha összeadogatjuk ezeket az értékeket, akkor azt tudjuk az analízisből, vagy valahonnan, valaki meggyőzött minket arról, hogy ez végül is nem végtelen lesz, hanem pontosan ki fogja adni a szakasznak a hosszát. Tehát valamilyen módon ezt állítják, vagy állíthatjuk. És hogy lehet ezt állítani? Ez itt a kérdés. Hogyan lehet azt állítani, hogy ez az összegzés, ez nem helyes? Azt mondhatja valaki, hogy olyan módon lehet elkerülni itt a paradoxont, ugye eddig nem említettem, de azért paradoxonnak is szokták ezt a gondolatmenetet, és az összes többi gondolatmenetet is nevezni, azért paradoxonnak, mert hogy olyan eredményére vezet a gondolatmenet, amelyik világosan ellentmond a mindennapi tapasztalatnak. Ugye? Tehát ilyen értelemben tekinthetjük ezt paradoxonnak. Hogyan lehet elkerülni, vagy mit szoktak mondani? Azt szokták mondani, hogy persze, hát a differenciál számítás alkalmazza a határérték fogalmát, és a határérték az egy olyan fogalom, amit itt jól lehet használni, és akkor azt lehet mondani, hogy ha megnézzük azt, hogy ez az összeg ez mihez tart, akkor azt lehet látni, hogy ez az összeg ez tényleg közelít, vagy tart ahhoz a határértékhez, ami pont a szakasz hossza lesz, ugye? Tehát ezt lehet mondani. Ez egy lehetséges magyarázat a matematikai analízisen edződött elme számára, ugye? Csak azt mondjuk, hogy Zénon tehát tévedett, amikor azt mondta, hogy ez a második összegzés ez igaz, tehát hogy végtelen száma végesből végtelen lesz. Mert hogy ebből nem végtelen lesz, hanem pontosan ugyanaz a véges mennyiség, amit itt akartunk. De persze ez nem igaz egészen, mert nem igaz. Mert valójában, hogyha azt mondanánk, az ugyancsak nem lehet állítani, hogyha végtelen számú végest összeadunk, abból véges lesz. Tehát amellett ugyanúgy nem szólnak érvek, mintha azt mondjuk, hogy ha végtelen számú végest összeadva végtelent kapunk. Mert igazából, amit itt összeadunk, az nem valami hagyományos értelemben felfogott mennyiség, ugye? Hanem amit itt összeadogatunk, az egy nagyon sajátos mennyiség, amelyik mennyiséget előbb-utóbb infinitézimális mennyiségként fogjuk azonosítani. Tehát olyan mennyiségeket fogunk előbb-utóbb itt találni, amiket hozzá kell adni ezek a korábbi tagokhoz, de nagyon picik lesznek, egyre kisebbek és kisebbek, és végül infinitézimális jelleget öltenek. Ami azt jelenti, hogy ez egy más típusú mennyiség, amit ilyen módon hozzáadunk a korábbiakhoz, és ennek az alkalmazása nélkül viszont nincsen szó, hogy nem lehet szó határértékről. Most tehát akkor ott tartottunk, hogy ha az infinitizális mennyiséget vesszük igénybe, tehát a határérték fogalmával, vagy a differenciál számítás fogalmával élünk, akkor valójában valamilyen értelemben lehet egy magyarázatot adni, és azt mondhatjuk, hogy ez az összeg, amit itt ilyen módon a mozgás során előállunk, tehát a mozgásoknak az összeg, vagy az elmozdulásoknak az összege ki fogja adni a szakasz hosszát. Csak hogy ehhez az kell, hogy kiadja a szakasz hosszát, hogy az infinitizális mennyiség fogalmát vegyük igénybe, amely mennyiség azonban egy gyanús mennyiség a szónak abban az értelmében, hogy előbb-utóbb az a mennyiség, amit hozzáadunk a korábbi összeghez, az véges is és végtelen is. Abban az értelemben, hogy van valamekkora nagysága, az infinitizális mennyiség az az, aminek van valamekkora mértéke vagy nagysága, de ugyanakkor nincsen. Tehát ugyanakkor végtelenül kicsi is. Tehát az infinitizális mennyiség az pont egy olyan mennyiség, mint amit itt az AB szakasszal kapcsolatban találtunk. Ugye? Zénon számára az volt a probléma, hogy lehet, hogy az AB szakasz egyszerre véges is és végtelen is, és ezt elutasított, és azt mondta, hogy ez neki nem kell. Pontosan azt mondta, hogy ez egy ellentmondás. De akkor, amikor az analízis megoldja ezt a problémát, és, és egy határérték segítségével összetudunk, el tudunk jutni innen, tehát az A-ból a B-ig, mert pontosan megkapjuk azt a határértéket, a szakasz hosszát határértékként, ahhoz, hogy ezt megkapjuk, ahhoz az infinitizálás mennyiség fogalmára van szükség, amelyik pontosan egy ilyen ellentmondást tartalmazó mennyiség. Azt az ellentmondást tartalmazza, még egyszer mondom, hogy egy szakasz hossza lehet egyszerre valamekkora, tehát véges, muszáj, hogy valamekkora legyen, ugye? Tehát muszáj, hogy valamekkora legyen, mert igen, és ugyanakkor végtelenül kicsi, és nem végtelenül nagy ebben az esetben, végtelenül kicsi. Ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes jelenség abban a szempontból, hogy itt egy ellentmondást beépítünk, mondjuk az analízis esetében, egy ellentmondást beépítünk egy fogalomba, ezt a véges, a szakasz hossza véges és végtelen ellentmondást beépítjük a fogalomba, és utána már az infinitizálás mennyiség fogalmával ellentmondásmentesen tudunk számolni. Ugye? Tehát meg tudjuk oldani az ellentmondást olyan értelemben, hogy bevezetünk egy új fogalmat, és az új fogalommal kapcsolatban egy új számolási eljárást. Ugye mindenki tudja, hogy ezt külön meg kell tanulni, a differenciális integrál számítást, más számolási szabályok vannak, nem ugyanazok a szabályok, mint a természetes számok összeadása esetében, vagy valahogyan. Ugye? Tehát ez egy más gondolatmenet, más gondolkodásmód, más mennyiség, de ez a más mennyiség az beépítve valami módon tartalmazza azt az ellentmondást, amiről beszéltünk. Persze mondhatja valaki azt, hogyha haladott a matematikában, hogy igazából ez tényleg egy gyanús fogalom az infinitizálás mennyiség, de van olyan matematika, amelyik nem veszi ezt igénybe. Tehát végül is akkor csak az az érdekes, hogy ez valami olyasmi, ami tovább élt sokáig, és ma is, ha valaki nem veszi a fáradtságot, akkor tud találni jelenleg megjelenő cikkeket, ahol ezzel próbálkoznak. Tehát, hogy valami új megoldást, vagy új nézőpontot találjanak az énom paradoxonokra. Rendszeresen jelennek meg ilyen ötletek. Van például olyan, hogy kvantum zénon paradoxon, de most nem fogok foglalkozni egyáltalán, de a kvantummechanikai méréselméletnek egy értelmezésében is nagyon fontos szerepet játszanak ezek a paradox gondolatmenetek, amiket itt lehet találni. Oké, na jó, akkor még valamit mondanék nagyon röviden arról, hogy mi a többi paradoxon, tehát Achilleus és a teknős. Ugye az Achilleus és a teknős az lényegében ugyanez, ott arról van szó, hogy a lassú teknős a gyors Achilleus versenyt fut, és valamekkora előnye van a teknősnek. Ugye, és akkor az a kérdés, hogy utolérheti a gyors lábú futó a lassú teknőcöt, és akkor azt lehet mondani, hogy egy hasonló problémával találkozunk, mint itt. Tehát a kérdés az, hogy a gyorslábú futó le tudja dolgozni a véges mennyiségű hátrányát. Ugye? És akkor megint azt lehet mondani, hogy nézzük meg, hogy hogyan dolgozza le ezt a hátrányt. Csak egy teljesen hasonló gondolatmenetet lehet előadni, mint itt. Annyi különbséggel, hogy itt nem felezgetések lesznek, hanem attól függően, hogy milyen különbséget tételezünk a futó és a teknős között, attól függően itt más arányban kell osztogatni a dolgokat, csak azt mondhatjuk, hogy mire ő ideér, addig a teknős ideért, és akkor, mit tudom én, ahhoz, hogy ledolgozza az elényt, ezt meg kell tenni, ezt meg kell, és akkor szépen ezt össze lehet adogatni, és akkor megint csak ugyanaz fog kiderülni belőle, mint ebből kiderült. Nagyjából. És még ezerféleképpen el lehet ezt a dolgot mondani, ez a legegyszerűbb verzió volt, amit elmondtam. Még akkor azt hagytegyem hozzá, hogy az egyik legvonzóbb elmondása ennek a problémakörnek Tóth Imre matematika, filozófus matematika történész nevéhez fűződik. Nem tudom, ez mond-e valakinek valamit. Tóth Imrenek van egy úgynevezett topológiai értelmezése. Ez a topológiai értelmezés nem veszi igénybe például a sebesség fogalmát, meg ehhez hasonló dolgokat, hanem csak azokat a helyeket veszi figyelembe, amelyben a mozgó megtalálható, és a helyeknek az egymáshoz való viszonyá alapuló gondolatmenetet vagy értelmezést ad elő, ezért mondja a topológiai elemzésnek, vagy értelmezésnek, és az egy nagyon érdekes és vonzó gondolatmenet, azt hiszem. Tehát ha valaki ezzel meg akar ismerkedni, Tóth Imre, a nevét tudom a társaságnak ajánlani. És mondjuk az egy hátránya, hogy azt hiszem, hogy magyarul nem igen van ez az elemzése, hanem csak talán románul, meg ő erdélyi volt, és az első fontos elemző könyvét azt románul írta. Tehát ha valaki tud románul, az előnyben van ebben a helyzetben. Vagy ha ez egy nagyon érdekes könyv, ha már ennél a ténynél tartunk, akkor megemlíteném, hogy egyáltalán az Zénon paradoxonok valami módon itt ilyen kelet-közép-európai témák valamilyen értelemben. Tehát azt megemlítettem, ugye, hogy a Tóth Imre, ugye, aki erdélyi volt, és aztán mindenféle mászkált, és nem is tudom, hol kötött ki, Párizsban mondjuk egyszerűen. Egy másik nagyon jó könyv van erről az egészről, és nagyon érdekes gondolkodó, egy szerb filozófus, akinek az olyan, hogy Arzényevics könyve, szintén nagyon érdekes és nagyon fontos. Ezt, ha valaki esetleg tud valami módon, a szerb-horvát tudás itt nagyon fontos lehet. Ez egy rendkívül érdekes könyv, nagyon sok szertágazó értelmezését gyűjtötte össze mondjuk a 80-as években az Zénon paradoxonoknak mindegyik verzió, mindegyik változat, mindenféle elemzések, értelmezések. Ha valaki egyszer elkezdi ezt a dolgot, nem tudja abba hagyni. Tudok még említeni egy bolgár filozófust, akinek bolgár nyelven van valami nagyon érdekes könyvéről, és itt lehetne dolgot folytatni. Persze, ezek úgy vannak előadva ezek az elemzések, mint ami élő problémaként mutatja be az Zénon problémáját. De vannak megoldások, ugye? Tehát azt említettem, hogy megoldások. A megoldások persze nem Közép-Kelet-Európából származnak, de Közép-Kelet-Európában azt mondják az emberek, hogy nem a megoldás az érdekes, hanem a gondolatmenet maga, és azok a paradoxonok, azok a problémák, amelyek a dolog vezet. Megoldások honnan erednek? Például ki az, aki megoldást talál? Mit gondoltak? Milyen tájáról jön a világnak, akik tudnak megoldást erre? Amerikából, vagy az angol száz világból persze. Az egyik fölényesebb pozíciót például egy Russell nevű híres filozófus alakította ki ez a probléma. És hogyha találunk persze, vagy például a Scientific American-t, hogyha megnézi visszafele egy pár évre, ott is rendszeresen találkozik ilyen szerzőkkel, akik megoldásokat ajánlanak a problémára, szemben az értelmezést erőltető keletiekkel. Na jó, ez egy zárójel volt, és bezárva, és akkor menjünk talán tovább. Csak nagyon röviden megemlíteném, hogy a repülő nyilvessző és a stadion az egy kicsit más problémát ragad meg. A repülő nyilvessző szintén meghatározó jelentőségű a tudományos gondolkodás szempontjából, pedig a következőképpen mondható el. Hogyha vizsgálunk egy repülőnyilvesszőt, akkor azt lehet látni, hogy a repülőnyilvessző befut egy pályát. De ugyanakkor azt is lehet látni, hogy a mozgásának minden pillanatában valahol van ennek a pályának valamely pontjában ott található. És minden pontban teljesen ott van, abban az értelemben van teljesen ott, hogy minden pontban, ahol van, ott csak a saját helyét tölti be. Ugye? Tehát, hogy ott helyezkedik el. Minden pontban, ahol ott van, a pályának abban a pontjában, nem hosszabb, vagy nem rövidebb magánál, mindenhol pont akkor is úgy. A kérdés az, hogy ha ez érvényes az egész pályára, tehát, hogy mindig az a helyzet, hogy valahol ott van, akkor milyen alapon lehet mozgónak nevezni? Hiszen mindig valahol ott található. Itt van, vagy itt van, vagy itt van, vagy itt van, vagy itt van. Egyik pillanatban, vagy egyik állapotában sem mozog, mindegyik állapotában ott van valahol. Mondhatnám azt is, hogy mozgás állapot olyan Nincsen, hiszen valahol valamilyen, hogy kell ezt mondani, nem tudom milyen állapot. Tehát a nyugalom, mondhatjuk talán. Tehát ott nyugszik, vagy ott kitölti a rendelkezésre állott teret. Itt is, meg ott is, meg ott is. Ez egy nehézség, ugye? Tehát, hogy kell ezt a dolgot megérteni. Fogjuk majd látni, most nem fogok erre megoldást adni, fogjuk majd látni, hogy Arisztotelész, ha eljutunk odáig, nem ma, de talán a következő alkalommal, hogy Arisztotelész hogyan oldotta meg ezt a problémát. Ugye? Tehát ez lesz egy fontos kérdés, és ugye gondolom érthető, hogy ez egy nehéz kérdés valamennyi tudós számára, aki próbál valami módon a mozgásról egy képet kialakítani. A negyedik a stadion. A stadionnál arról van szó, hogy a kocsiverseny esetében, a stadionban vagy a kocsiversenynél, ha egy kocsi sebességét a vele szembe futó másik kocsihoz, vagy egy álló kocsihoz viszonyítjuk, akkor ugyanannak a kocsinak a sebessége más lesz. Ugye? Tehát, hogyha az egyik esetben mondjuk V1, a másik esetben V2, hát ez egy ellentmondásnak tűnik, hogy lehet, hogy egy dolognak kétféle sebessége is legyen. Ugye ez egy nehézség, és ez az a klasszikus nehézség, amit a mozgás viszonylagosságának, vagy relativitásának az elveként ismerünk, és ez valamilyen módon fontos szerepet játszik a későbbi tudományos gondolkodásban is. Tehát látjuk, hogy itt a mozgásról egy elég széles körű képet alakított ki Zénon, és azt is látjuk, hogy ez körülbelül milyen problémák forrása volt. Mehetünk tovább, vagy hogyan legyen? Van-e valakinek még hozzáfűzni valója ez a zénoni témához? Sokféleségről nem beszéltünk, ott ugyanilyen típusú problémák vannak, és ott is valamilyen értelemben, talán ott még direktebb módon, csak ahhoz nem értek, és azért ahhoz még ennyire sem értek, mondhatnám, és azért ott arról nem beszéltem részletesen, ott valójában elég evidens módon a matematika alapjainak a kérdéseit kell megvitatni, vagy azokban kell állást foglalni, hogyha a sokféleség lehetetlenségével kapcsolatos gondolatmeneteket akarjuk interpretálni. Az direkt kapcsolatot tart a matematika alapproblémáival. Oké? Akkor ha így van, akkor mehetünk talán egy kicsit tovább, és akkor mondjuk, hogy Zénont megvitattuk, és akkor nézzük meg a preszokratikus korszak másik jelentős filozófiai eszméjét, amely később tudományos elméleteknek és tudományos gondolatmeneteknek vált a részévé, ez pedig Demokritosznak az atomelmélete. Az mindenképpen összeköti Demokritosz felfogását Zénon gondolatmenetével, hogy demokritoszi elméletben is nagyon fontos szerepet játszik a nem létezés problémája. Ugye a nem létezés abban az értelemben játszik fontos szerepet Demokritosznál, hogy a demokritoszi atomelmélet abból indul ki, hogy a létezőnek is van lényege, archéja, ahogyan ő mondja, alapelve. A létezőnek is van alapelve, amiből minden létező részesül, ami minden létezőnek az alapja, és a nem létezőnek, vagy a nem létezésnek is van alapelve, ami minden nem létezésnek az alapja. A létezőnek az archéja, alapelve, principiuma az az atom, a nem létezőjé pedig az üresség. Tehát gyakorlatilag a demokratikus atomelmélet valóban bizonyos értelemben elmélet, mert azt állítja, hogy a különféle érzékileg hozzáférhető, érzékileg tapasztalható objektumok, testek és dolgok, minden, ami a világban reálisan van, tehát amelyik hozzáférhető számunkra, az olyan módon van, hogy atomokból és ürességből tevődik össze. Tehát minden tartalmaz atomokat is és űrt is, magyarán szólva. Ugye? Tehát a semmit. Ha egy kicsit ezen a gondolatmeneten tovább megyünk, akkor azt lehet látni, hogy még valami van ebben az elméletben. Tehát vannak atomok, vagy atom, van űr, vagy üresség az atomok között, ugye? Tehát az atomok között üresség van. Emellett jó oka volt Demokritosnak, ez jó oka volt föltételezni, tehát ilyen nyilvánvaló tapasztalatok mutattak erre, hogy tudom én, hamura vizet öntünk, akkor a hamu beissza a vizet. Azt hogyan lehetséges? Csak úgy lehetséges, hogy a hamu részecskék között üresség volt. Nem lesz nagyobb az egész, ugye? Tehát, és más ehhez hasonló gondolatmeneteket is lehetne mondani. Tehát az a lényeg, hogy atomok és üresség az fontos összetevője a létezőknek, plusz nyilván még van valami, ami a kettőt együtt tartja, tehát mondhatjuk azt, hogy van egy mozgás, vagy pontosabban, ahogyan a Demokritosz felfogásban megjelenik, egy zuhanás van, és a létező konkrétan olyan módon van, hogy atomok zuhannak az űrben. Mondhatnám másként is, de éppen így mondja, ha jól emlékszünk. De érdekes tovább menni persze ebben a gondolatmenetben. Abban az értelemben érdekes tovább menni, hogy meg lehetne nézni, hogy mi az, amit az atomokról és az ürességről és az zuhanásról még tudunk. Azt lehet látni, hogy egyfajta ellentmondásosság található az atomok és az üresség között. Ugye az nem lehet meg senkit, hogy itt ezek ellentmondanak egymásnak, hiszen az egyik a létezőknek, a másik pedig a nem létezőknek a lényegét hordozza. Következésképpen nyilvánvaló, hogy valamilyen értelemben ezek az ellentmondó elvek összekapcsolódva egyéb ellentmondásokat is magukba építhetnek, és a konkrét létezők egyéb szempontból is ilyen ellentmondásokat tartalmazhatnak. Például miféléket? Nézzük meg miféléket. Ugye azt lehet látni, hogy atomból van sok például. Ugye? Tehát sok. Az űr, az üresség, az pedig hát nem sok, hanem az egyetlen üresség van, ugye? Amelyik mindent betölt, mindent kitölt. Mi az, ami még érdekes lehet itt? Az atomok tovább már oszthatatlan egységek, ugye ezt így tudjuk, oszthatatlanok. Tehát ilyen oszthatatlan egységként állnak előttünk, ez is a neve, ugye, tehát innen ebben nevük. Az üresség azonban osztható nyilvánvaló. Tehát ott az ürességet akárhány része feloszthatjuk, csak is ürességet kapunk, ugye? Tehát ilyen értelemben itt az ellentmondás, vagy az ellentét az szintén figyelemre méltó. És még egyéb dolgokat is lehetne mondani. Az alapvető állítás tehát akkor az, hogy a létezők azok ellentmondásokat hordoznak. Ez az ellentmondás megjelenik ugye abban, hogy atomból és ürességből állnak, a létezést és a nem létezést is tartalmazzák magukban, és itt tovább, ugye világos. Valójában ennek van valami alapja, tehát Demokritosz néhány szövege fennmaradt, tehát elég, nem nagyon sok, de valamennyit lehet találni, és ezeket lehet nézegetni, és akkor abból lehet következtetni. Nem is az a nagyobb része a szövegnek, amik a saját változatában maradtak, hanem különféle idézetek vagy hivatkozásokra, hogy mit gondolt ő. Oké. Na jó, tehát akkor azt akarom még igazából mondani, ha egy picit tovább megyünk, hogy valamilyen értelemben egyfajta homogenitás jellemző az atomokra, tehát valami, úgy is mondhatnám, tehát, hogy ugyanolyan összetevőből áll az összes atom. Tehát nincs minőségi különbség a különféle atomok között. Tehát minőségi szempontból, inkább azt mondanám, hogy mondjuk minőségi szempontból homogének, ugye? Tehát, hogy minden atom ugyanolyan anyagból van valami módon, de sok szempontból viszont nem egyformák. Ami azért olyan furcsa, Mert valójában az atom az olyan apró képződmény, ami az érzékek számára már hozzáférhetetlen. Tehát nagyon, és egy érdekes adottsága az atomoknak a Demokritus felfogásban, hogy az atomok azok érzékelhetetlenül kicsik, tehát az érzékek nem tudnak a nyomukra jutni, de mégis különféle nagyok. Tehát valamilyen értelemben visszaköszön egy csomó olyan probléma, ami az énonnál is, meg az egész korszakban nagyon fontos probléma volt, ugye? Itt is arról szól, hogy érzékelhetetlenül kicsi, de különféle nagysággal rendelkezik. Mi a jelentősége, hogy különféle nagyságúak? Az a jelentősége, hogyha homogének és különféle nagyok, akkor a demokratikus gondolatmenet szerint különféle gyorsasággal fognak esni. Ha valami nagyobb, az gyorsabban fog zuhanni, és képes utolérni a lassabban zuhanó kicsit, és ilyen értelemben létrejöhet a zuhanás következtében, létrejöhet az, hogy vagy összekapcsolódnak, vagy szétesnek a dolgok. Magyarán szólva, tehát az atomoknak ez egy elengedhetetlen adottsága és tulajdonsága, hogy különféle nagyok. Ha nem volnának különféle nagyok, akkor ez a szerveződési elv, amiről szó van, hogy a zuhanás következtében össze tudnak tapadni és szét tudnak válni, akkor ez nem működne. Tehát ez nagyon fontos, hogy az atomok azok nem csak egyformák, hanem el is térnek egymástól, különböznek. Nem csak nagyságban egyébként. Nagyságban különböznek, emiatt különböznek a súlyuk, különbözik, ahogy beszéltünk róla, különbözik az alakjuk, vannak gömbölyűek, szögletesek, ilyenek olyanok. Ez azért kell, mert ezeknek a különféle alakoknak a föltételezésével tudja megmagyarázni Demokritosz a különféle érzéki tapasztalatokat. Az, hogy a különböző anyagoknak más az érzéki élmény, anyagokkal kapcsolatban más az érzéki élményünk. Hogy vannak sós, meg keserű, meg piros, meg fehér, meg mindenféle élményeink, ez azon múlik, hogy a különféle érzéki élmények valahogyan az atomok mozgásával kapcsolatban hozhatók, és nem is csak a mozgásukkal, hanem azokkal a különbségekkel, amelyek az egyes atomokat jellemzik. Például, hogy különféle alakjuk van, vagy különféle. De miben különböznek? Tehát különböznek nagyságban, különböznek alakban, és különböznek helyzetben is. Annyiben, hát ahhoz, hogy valami összekapcsolódás, vagy szétesés létrejöhessen, ahhoz az kell, ugye, hogy a nehezebbek legyenek fölül valamilyen értelemben. Mert hogyha nem így van, akkor nem jöhet létre az ütközés az egész között. Tehát ilyen értelemben egy csomó szempontot figyelembe véve képesek lehetünk megmagyarázni azt, hogy miért és hogyan jön létre egy konkrét létező. Világos, ugye? Ebben az értelemben a demokritoszi felfogás az valóban már valami olyasmi, ami egy elmélet. Egy elmélet, szólnak abban az értelmében, hogy egy értelmezést, egy magyarázatot ad arra, hogy a különféle létezők milyen alapon szerveződnek, milyen alapon jönnek létre. Hogyan lehet megcsinálni valamit. Világosan megmagyarázza, hogy például a savanyú íznek, vagy a keserű íznek milyen magyarázata van. Szépen megmagyarázza az atomelmélet segítségével. Egy világos magyarázat az, hogy az azért van, mert az atomok, mit tudom én, szögletesek, hegyes alakúak, és akkor szúrja az ember nyelvét, vagy valami ilyesmit ki lehet találni. Világos, ugye? Tehát valójában ez egy valódi elmélet. Tehát egy nagyon fontos, és elméletről van szó abban az értelemben is Demokritosznál, hogy tapasztalatokat, olyan tapasztalatokat, amelyek az érzékek számára adottak, például a színt, az ízt, hangokat, a formát, ezt a sorokat, olyan létezők tulajdonságai és adottságaival magyarázza és értelmezi, amelyek viszont nem érzékileg adottak, ugye? Tehát föltételez bizonyos típusú létezőket, atomot, űrt és a közöttük lévő mozgásuk, a mozgást, és ezeknek a föltételezésével, ezek a föltételezett létezőknek a használatával próbálja meg megmagyarázni, hogy a konkrét érzéki dolgok, amelyek körülöttünk vannak, hogyan jönnek létre. Tehát ez egy klasszikus verziója, ha tetszik, az elméletnek, mint olyannak. Bizonyos értelemben tehát ez egy tudományos elmélet valóban, de egy tudományos elméletnek is van hasonló funkciója. Fogjuk majd látni, hogy igazából a tudományos elméletet, azt a tudományos elméletet, amit ma tudományos elméletnek nevezünk, azt valójában Archimédész találta fel, de ez már valami olyasmi, ami megjelenik Demokritosznál, nagyon emlékeztet rá. Ami hiányzik itt még, az nyilvánvaló, mondjuk hiányzik például a matematika, vagy hiányzik a mennyiségi szempontoknak a figyelembevétele. De arról már szó van, hogy hogyan jött létre valami érzéki minőség, például egy szín vagy hang. Még egyetlen egy dolgot mondanék az atomelméletről, hogy az ugye nagyon nyilvánvaló, hogy itt egy olyan anyagelmélet ez, mondjuk így, olyan anyagelméletről van szó, amelyik úgy is mondhatnánk talán mai kifejezéssel, hogy egy ilyen korpuszkuláris elmélet, ugye? Tehát az atomelméletnek van egy bonyolult története. Ebben a történetben most nem fogunk sokat előtörténet, nem fogok sokat mondani. Tehát mindenki tudja, hogy Lukrécius valamikor néhány száz évvel Demokritosz után, nevezetesen talán 500 évvel vagy 600 évvel utána a természetről szóló poémájában leírja, hogy hogyan is néz ki egy ilyen atomi elméleten alapuló világnak a képe, milyen. Tehát ez egy olyan felfogásnak az ős képe, vagy valami ilyesmi, tehát olyan felfogásnak az alapjait lehet itt megtalálni, amelyik egy ilyen korpuszkuláris anyagelmélettel rendelkezik. Ez a korpuszkuláris anyagelmélet ugye az abból áll, hogy valahol vannak dolgok, és máshol meg nincsen semmi. Mondhatom ezt is, hogy a mai anyagelméletekben, vagy ha tetszik, a mai fizikai elméletekben meg lehet találni minden elméletnek, minden például a mechanikának, az elektrodinamikának, meg lehet találni az korpuszkula elméleti változatát. Tehát ma is lehet korpuszkula elméletekkel foglalkozni. A pontmechanika, amit mindenki ismer a középiskolából, az nyilván ilyen. Ugye? Tehát a pontmechanika pont így képzeli a dolgokat, hogy vannak létezők meghatározott pontokban, és köztük nincs semmi. Ugye? Végső soron ez egy lehetséges felfogása a világnak. És ugyanígy el lehet képzelni mondjuk az elektrodinamikában is, hogy vannak töltések, itt, meg itt, és akkor valami módon ezeknek a létezésével próbáljuk értelmezni sok mindent. Minden nem akarok benne, csak azt akarom mondani, tehát lehet egy ilyen korpuszkuláris felfogást képíteni, ez a korpuszkuláris elméleteknek a biznisze. Vannak olyanok, hát fogjuk majd látni, Arisztotelész például olyan volt nem sokára, aki nem ért egyet az atomelmélet hipotéziseivel, például azért nem ért egyet, mert azt gondolja, jó okkal szintén, hogy üresség nincsen. Tehát, hogy nem lehet üresség. Arisztotelésznek sok érve van amellett, hogy üresség lehetetlen. Emiatt persze azt se fogadja el, hogy van olyan lehetséges ilyen elképzelés, hogy atomok és üresség alkotják a létezőket. Ehelyett egy kontinuum alkotja a világot, tehát minden ki van töltve, minden be van töltve valamivel. Van egy ilyen folyamatos közeg, egy ilyen a lét hordozója, ami mindenütt jelen van. Ez a közeg nem homogén persze a szónak, van az értelmében, hogy néhol mondjuk sűrűbb, máshol ritkább. És akkor valami módon ez a mindenütt jelenlévő közeg, ez is hordozhatja valami módon a különféle létezőket. Ez a mezőelméleteknek vagy térelméleteknek a pozíciója. Azt is lehet mondani tehát, hogy az ókorból ered már ez a különbség, amelyik a korpuszkula elméletek és a mezőelméletek vagy térelméletek közötti különbség. És akkor, amikor ma a fizikában ilyet is és olyat is lehet csinálni, akkor azt lehet mondani, hogy persze, hát ezt már a görög fizikában vagy a görög tudományban meg lehet találni. Ott is voltak atomelméletek, vagy az atomelméletnek hívei, és voltak a mezőelméleteknek hívei, aki nem hiszi járni utána, vagy valahogy így, jó? Tehát akkor már befejeztem, és akkor jövő héten, ha jól sejtem, akkor pont ilyesmivel fogunk foglalkozni, tehát a negyedik századi periódussal, illetve a többivel, amelyeket beígértem még, mint a görög tudomány későbbi szakaszait. Jó? Köszönöm a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Ropolyi László előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról, a tudományos gondolkodás története, Zénón apóriái és a démokritoszi atomelmélet. A felvétel 2004 őszi félévében készült.